Kedves testvérek, rendezzük sorainkat. 59. ének első versét énekeljük el. 59. Igen, még van itt 4 könyv, aki szüksége van. Nagy Istenné kezdeng az ének, ki volna más te hozzád fogható, csak téged áll a szív a lélek, és téged illet minden álaszó. Jöjj, segíts rajtam, édes Jézusom, hogy kérésem Atyámhoz eljusson. Első vers, még maradtunk, igen, majd még lesz áhíta.
Aztán akkor lehet tovább.
A mostani témánknak a címe az egyház társadalmi szolgálata vagy szerepe. Ugye nekem még arról kellene szólnom, meg szólok is, hogy az egyház társadalmi felelőssége és szerepe az egyén életében. Ha az újszövetségi időkre megyünk vissza, akkor azt kell mondanunk, hogy a kereszténység politikai, társadalmi változást hozott, mégpedig felszámolt a rabszolgatartó társadalmat. Mert attól kezdve, hogy egy gyülekezetben ott volt egy rabszolga, a gyülekezet pénzt gyűjtött, hogy kiváltsák és kiszabadítsák. Ott volt egy rabszolgatartó, és sok esetben ingyen elengedte a rabszolgát, hogy többé ne beszélő szerszám legyen, hanem emberhez méltó életet éljen. Nem kell tehát a társadalom előtt se szégyelnünk magunkat, hogy mi valamiféle ózdi, a közösségre hatni nem tudó egy hitet képviselnénk. Ellenkezőleg egy társadalom változott meg a kereszténység ilyen magatartása nyomán. A másik a házasság és család modell. Jézus koráig több nehézség volt. Jézus vezette be a monogám házasságot. A monogám házasságban a nő megbecsülése volt hangsúlyos. Mert addig ugye több feleség volt, mondanom se kell, ha több nő osztozik egy férfin, az a nő számára megaláztatást jelent. Ezzel együtt a monogám házasságban Jézus kimondta, férfi és nő teljes egyenrangúság. Pál apostol is így fogalmaz, hogy Krisztusban nincs férfi és nincs nő, hanem mindannyian egyek az Úrban. Ami nem azt jelenti, hogy egy formán. Hát nem kell mondani, hogy más a nőnek a feladata, más a férfinek a feladata, más a nő lelki világa, más a férfi lelki világa, de így egészíti ki egymást. Ezért lehetnek egymás számára vonzóak, és ketten lesznek egy egészé, ketten lesznek egy testé, ahogy azt már a teremtés lapjain is olvashatjuk. Ezzel az utódok továbblántálásának a legalkalmasabb közösségi formája jött létre a monogám házasság alapította családba. Nem kell tehát szégyelnünk, hogy keresztények vagyunk, mert amiről manapság beszélnek, hogy a nőket föl kell szabadítani, azt Jézus megtette. De természetesen egyet nem felettetett velük, hogy amit ők tudnak, azt egyetlen férfi se tudja, tudnék, hogy az életet tovább plantálják, hogy életet szüljenek erre a világra. Ez minden nő lehetőség szerinti első számú feladata. Ha ennek nem tud eleget tenni, akkor alapvető küldetését nem tudja betölteni, betegség, vagy ki tudja mi miért, miért, adott esetben nem tud férjhez menni. Minden mást a férfi át tud vállalni. Tud miniszter lenni, és tud utcaseprő lenni, tud lakatos lenni, és tud osztályvezető. Nő is lehet. Miért ne lehetne? De a küldetésében Isten rendje szerint neki az a dolga, hogy az életet örömteli módon tovább plántálja. Így maradhat meg az emberiség. Ebből következik, hogy egyneműeknek az együttélése nem házasság. A házasság az csak egy férfira és egy nőre korlátozódhat, tehát külön neműekre, de azonos neműek házasságban nem élhetnek, élhetnek együtt a maguk módján, ami önmagában véve sajnálatos módon egy természetellenes jelenség. Ugye vannak matematikusok, akik azt mondják, hogy egy tétel akkor igaz, ha az abszolút értelemben is igaz. És abszolút értelemben azt jelenti, hogy a világon mindenki homoszexuális lenne, és annak az emberiség. Ha a világon mindenki leszbikus lenne, ugyanez a végeredmény. Tehát abszolút értelemben ezeknek az embereknek az együttélése természetellenes jelenség. Mi nem azt jelenti, hogy üldözni kell őket, végképp nem azt jelenti, hogy bántani kell őket, vagy büntetni kell őket, de nem kell reklámozni. Tudomásul vesszük, valószínűleg mindig voltak homoszexuálisok, mindig voltak leszbikusok. Én azt szoktam mondani, hogy elég baj az nekik. Mi ne bántsuk őket, de nem is kell ezt feltétlenül nyilvánosságra hozni nekik. Én nem vagyok erre kíváncsi. Ahogy egy normális házasság intim jelenségeit se szoktuk traktálni, vagy pertraktálni a nagy tömeg előtt, a férfinak és nőnek, két ember együttélésének a legbensőbb szomájában végbemenő örömteli együttlét, de nem arra tart számot, hogy a közönség nézze, vagy éppen tudomást szerezze róla. Itt tehát a kereszténység újra egy egészséges életmodellt teremtett, ami valójában még a zsidó többneműséget is leváltotta, nem váltotta le az iszlám többneműséget. Jó lehet sok országban az iszlám is monogám. A harmadik, amiről beszélnünk kell, az a hivatás értelmezés. Soha senki nem helyezte olyan magas pozícióba a hivatást, mint Luther. Hát azt mondta, hogy a jól végzett, lelkiismeretes hivatás teljesítés Isten tisztelet. Első pillanatra megfőkezdte. Azt mondta, hogy sokkal inkább Isten tiszteletet végez az az utca seprő vagy házi takarítónő, aki a munkáját becsülettel elvégzi, mint az a szerzetes, amelyik lélek nélkül mormolja egymás után az imádságot. Ehhez tudnunk kell, hogy Wittenbergben annak idején a lakosság kétharmada szerzetes vagy apáca volt. Már nem volt Schuster, aki megtapalja a cipőt, nem volt pék, aki kenyeret sütött volna, és ezért Luther a hivatás teljesítést olyan magas piedesztára helyezte, amilyenre csak lehetett, hogy egyszerűen a német társadalom üzemképes maradjon. Hogy az emberek ne éhezzenek, és legyen miben járniuk, mondhatjuk a Szabó mesterséget is. Ezzel azonban kimondta azt, hogy igen, a hivatásunkban akár lakatosok vagyunk, akár festőmesterek, akár mezőgazdasági munkát végzünk, Isten tiszteletet végzünk a másik emberé. Hiszen amit végzünk, nem magunknak végezzük, mert aki megfeji a tehenet, az nyilván annyi tejet fej, hogy jusson belőle eladásra is. Abból él. És hát lehet folytatni, hogy aki cipőt talpal, nem csak a magáit talpalja meg, vagy aki kenyeret süt, nem csak magának süt kenyeret, általában pláne a pék, hanem másnak is. És ezzel Isten gondviselő szeretetének az eszköze lesz, ezzel mondja Luther, Isten tiszteletet végez, aki hívő módon, lelkiismeretesen, odaadóan teszi. Ezzel tulajdonképpen Luther de Calvin is átvette ezt a tanítást, megszüntette a szent és a profán közti különbséget. És ez meghökkentő dolog, mert azt mondanánk, hogy hát mégiscsak az Isten tisztelet, az egy szent, fensőséges, fennköltő dolog, és hát cipőt papalni, meg lovat pucolni, vagy tehenet fejni, és mégiscsak egy hétköznapi munka, messze nem olyan szép körülmények között, mint a templomban, hanem az istállóban, és így tovább. Luther azonban nem ezekre a külsőségekre nézett, hanem a dolgok lényegére, hogy az mindegyik Istent szolgálja az embertárs javára. És ezért szünteti meg azzal a teológiai meggyőződéssel, hogy az élet egész területe Isten fennhatósága alá tartozik. Nincsen olyan része a világnak, és nincsen olyan feladat, ami, ha tisztességes, emberi feladat, akkor az ne szolgálná az ember. És ami pedig a teremtmény szolgálja, az Istentől való, tehát Isten tisztelet. Persze el kell gondolkoznunk, én magam is még diákkoromban jártam ilyen vágó hídon, ahol hát egymás mellett lógtak a disznók, és mindegyik hentes levágott a disznóból egy részt. Ez volt a feladata, mert hosszú csíka soron futottak ezek a fél disznók. És hát akkor eszembe jutott a egykori papomnak a tanítása, hogy hát micsoda Isten tisztelet. És hát számtalan egyéb ilyen feladatot nyilván ki lehetne ki lehetne hozni, és meg lehetne említeni, ez az tényleg az. Ez nagyon nehéz rá válaszolni. Lényege szerint igen. Mert hát azzal emberek élelmiszerhez jutnak, és táplálkoznak. De aki végzi, annak valami borzasztó mechanikus munka. Mert abban nincs semmi kreativitás, nincs semmi változatosság, nincs semmi élményszerűség sem, még csak eredmény se lát, mert azt már nem látja, hogy hogy lesz aztán a levágott sonkából mondjuk kolbász. Mert a végén ő lenne, ott látnám, meg is kóstolnám, azt mondja, hogy legalább tudom, hogy miért dolgoztam. De hát ez sincs. Ez az egészet meg kell mondani becsülettel, egy kicsikét, hogy mondjam, láthatatlan kérdőjellel megkérdőjele. Az én őszinte, empatikus együttérzésemben azok iránt, akik ilyen munkát végeznek. De lehetne mondani, ugye ugyanilyen munkát végeznek a különböző textil üzemekben, amikor ruhát gyártanak. Mert mindegyik levágja mondjuk a ruhának ezt az oldalát, és vagy a nadrágnak a hátsó részét, és ez sorba megyik szépen, mechanikusan egy megfelelő üzemmel. És erre azt mondja neki a pap vasárnap, hogy Isten tiszteletet végzel. Nagyon nehéz ezt így kimondani. Elvileg teljesen igaz. Tehát Luther nem tévedett ebben a dologban, biztos nem. Elvileg. Gyakorlatban mégis az élet, az iparosodás, az automatizmus magával hozott egy sor kérdést, amit talán valahogy másképp kellene megfogalmazni. Ezért mondom ezt a testvéreknek is őszintén, hogy sokszor a régen megfogalmazott tételek új megfogalmazásra szorulnak, jól lehet önmagukban igazak. A negyedik, amiről szót ejthetünk ugye az egyházon belül, az a szocializálódás. Nyilvánvaló, hogy azzal, hogy az egyház a közösség létét, amiről már többször is szó került, fontosnak érzi, hiszen kezdettől fogva a hívők egy közösségben éltek, az ágostai hitvallás, amit Calvin is aláírt egyéb iránt, azt mondja, hogy az egyház a Krisztusban hívők közössége. Nagyon fontos szó a közösség, ahol Isten igényét tisztán hirdetik, és a szentségeket Krisztus rendelése szerint ünneplik, ebben az értelemben tehát a híveket szocializálja. az egy közös hitben, az egymásért való imádkozásban, és az egymás segítésében, támogatásában, amikor erre szükség van. Nem tud más klub, cég, egyesület, párt jobban szocializálni, mint a Krisztus hitben való közösség építése, maga a keresztény egyház. Nem kell ezt szégyelnünk, sőt, őszintén el kell mondani, amikor erről beszélgetünk. Mert az idő halad, ezért mondom tovább. Az egyház társadalmi szerepe, küldetése nyilvánvalóan a társadalomért, még a politikában is megjelenik. Az egyház nem tud nem politizálni, mert a politika nem más, mint a polisz, a város dolgaival való törődés. Természetesen nem párt érdekek mentén, mert a párt, a pars, partis szóból származik, ami azt jelenti, hogy rész. Az egyház azonban mindig az egészben gondolkodik, ha tetszik, pártoktól függetlenül. Ugye Luther példája rendkívül jó, amikor kitört a Münchenféle parasztforradalom, akkor egyszerre írt egy levelet a német nemzet keresztény nemességéhez, hogy próbáljanak a beosztottaikkal tisztességesebben, emberségesebben bánni, és adjanak nekik több bért, meg kenyeret. És egyszerre írt egy másik levelet a felkelő parasztokhoz, akiket meg azért marasztalt el, mert egyszerűen mindenkit ütöttek, vertek, hogy álljanak meg a saját ítéletalkotásukkal, és engedelmeskedjenek a maguk felsőbbségének, és aszerint járjanak el. Ez a kettőség jellemezte bölcsen ahhoz, hogy valamiféle rend legyen, hogy mekkora eredménnyel, azt a történelemből lehet látni. Nyilvánvaló az egyház állást foglal ilyen-olyan kérdésekben. Őszintén meg kell mondanunk, hogy a szekularizált világ nem sokat törődik az egyháznak állásfoglalás. Nem egyszerűen hazai szinten nem törődik. A pápa is mondta szépeket. Attól még Oroszországban, vagy Amerikában, vagy bárhol úgy cselekszenek, ahogy a politikusok akarnak. Ez nem azt jelenti, hogy akkor mi nem mondjuk el a magunk állásfoglalását. Csak egy dolgot jelez, hogy az egyház hangja valami miatt erélytelen. Nem hitelvesztett, mert ez se igaz, de erélytelen, hatás nélküli. Ezt érdemes volna viszont vizsgálni. Magyarországon is. Nagyon régóta mondják a keresztény egyházak a szabad abortusznak a tilalmát, istenellenességét. Át se gondolják, még csak nem is nagyon szigorítják ezt a törvényt. Magyarországon egyébként pont annyian fogyunk évente, mint ahány abortuszt végeznek. Én nem merem azt mondani, hogy most az lenne az abszolút tökéletes megoldás, ha betiltanák az abortuszt. Én ezt nem merem mondani, én csak azt merem mondani, hogy keresztény ember ne éljen ezzel a törvény adta lehetőséggel. Semmiképpen. Tény azonban, hogy akár ilyen kérdésben, mint a nagy koncernek és áruházak vasárnapi nyitvatartása, illetve zárvatartása, olyan kérdés, amiben a keresztény egyházaknak egyértelműen azt kell mondani, hogy be kell zárni. És aki megvásárolni, aki valamit meg akar vásárolni, az megvásárolhatja hétfőtől szombatig. Ha meg még többet akar vásárolni, akkor legfeljebb még egyszer elmegy szombaton, vagy a következő hétfőn. Amit meg nem vásárol meg, hát annak jobb, ha nem is vásárol. Tehát ezek akkora hazugságok a nagy cégeknek a képviselői részéről, meg azok a humbukok, hogy akkor elbocsátják a dolgozókat és így tovább, amik igazából nem történnek meg. Valójában legfeljebb a szórakoztató egységek keresnek majd többet, ahova flangálni járnak, kávéhívás, esetleg ebéd vagy hasonló. elmennek máshová ebédelni, ha mindenképp el akarnak menni, ez az ő dolguk. Ahogy ugye a cigarettázásnak a tilalmát is most be akarják vezetni, biztos hallották a testvérek, és én azt gondolom, hogy az is valójában egy felszínes vélemény, hogy ettől a vendéglátóipar bevétele rohamosan csökken. Azokban az országokban, ahol bevezették, nem csökken. Az illető amúgy is elmegy, találkozik X-el vagy Y-nal a presszóba, csak most éppen nem ült rá, hanem megissza a kávéját, vagy amit akar. És hát közben több ezer ember nem hal meg a dohányzás következtében, elnézést azoktól, akik dohányoznak. A legalattomosabb ártalmas szenvedély a dohányzás. Alattomosabb, mint az alkohol, mert az gyorsan hal és tönkreteszi. A dohányzás viszont 30 év múltán 90%-ban biztos halált eredményez, alkoholizmus nem biztos halált jelent. Na de nem a mi feladatuk, hogy ezt ellenőrizzük, nem az alkoholizmus mellett akarnék propagandát tartani ezzel. Azt akarom mondani, hogy az egyháznak viszont kell, hogy legyen mindig egyfajta állásfoglalás a kérdésekben, amelyeket akár meghallgat a társadalom, akár nem, akár elfogad, akár nem, legalább a saját hívei számára el kell mondania. Az utolsó, amit egy mondatban el fogok intézni, az a végső kérdésekre adott válasz, a bűn, halál és a sors kérdések, amelyek úgy érzem az egyház esetében a legmegnyugtatóbb, a legvigasztalóbb választ hordozzák. Ezekre a kérdésekre más intézményrendszer se megnyugtató, se biztató, se távlatot jelentő választ adni nem tud. Ezért kell hirdetni, ezért szabad az embereket ezzel boldogan táplálni, és segíteni, hogy amikor ezekkel a kérdésekkel vívódnak, akkor választ kapjanak erre. Ez vonatkozik tényleg az egész társadalomra, hiszen akár a halál kérdésében is, a temetéseken egy sor olyan emberrel találkozunk, akik különben templomban nem szoktak jönni. Egy régi baloldali miniszterasszony mondta, amikor temettem egy régi pártitkárt, aki szintén miniszter volt, nem ismertem különben, nem mondom a részlet, lényeg azt mondta, hogy püspök úr, köszönöm a prédikációját, az én kérges lelkemet is feltörte, amit mondott. Ez a mondat ott él bennem mindig, hogy bizony a kérges lelket is föl kell törni, és azt jelentette, hogy valahol elhatott hozzá az evangélium. Én köszönöm szépen a testvéreknek a figyelmét, a nyitottságát, az ajánlatokat a témákra nézve, és ha Isten engedi és élünk, akkor egy hónap múlva találkozunk, tegnapot egy hónapra, és azzal a negyedik aktussal befejeződik a gyülekezeti munkatárs képzés, ahogy azt említettük egy Isten tiszteleten adott áldással és küldőszóval. Akkor a viszontlátásra erős várunk. Én elköszönök, mert így is 9 óra elmúlik, mire hazaérek. És köszönöm szépen. És a Esperes asszonytól pedig elnézést kérek, hogyha nem hallgatom meg. De legközelebb megteszem.